Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban. Ezúttal Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és a művészetről lesz természetesen szó, de nem akármilyen művészetről lesz szó, hanem sírfestményekről. Ebben az évben a festményekről beszélünk, és mindjárt egy nagyon nevezetes sírral kezdjük, aminek egyébként a tébai nemesek völgyében százas számú a neve, tehát a százas Rehmiré sírjában járunk. Rehmirével kapcsolatban nagyon sok mindent tudunk, de a sírnak több különlegessége is van. Az egyik különlegessége az, hogy bár a szokásos, fordított T formájú az alaprajza, sír aknának nem akadtak a nyomára. Vagyis úgy tűnik, hogy ez a sír valójában nem sír volt, hanem a halotti kultusz számára épült építmény. A másik pedig, hogy a T-nek, ugye fordított T, azt mondtam, ami azt jelenti, hogy ha lefektetjük a földre a T betűt, T betű formájú alakzatot, akkor nem a függőleges szár felől közelítjük meg, hanem a kereszt irányú résszel kezdődik, ez a kereszt csarnok van elől, és ebből nyílik az a hosszú kápolna, aminek a végében, egy fülkében a 18. dinasztia korában a halottat családja körében szokták szobor vagy dombormű formájában ábrázolni. Ez az alaprajz ugyan megvan, de a kereszcsarnok 3 méter magas, és 3 méter magasan kezdődik a kápolna rész is, ami a hegybe befelé halad, de ez a kápolna rész, mire a végére ér, körülbelül 25 méter hosszú, addigra már majdnem 9 méter magasságot éri el. Tehát fokozatosan egyre magasabb lesz ez a kápolna, egyre több és több jelenet kerül rá, amelyek Rehmirének az életét, illetőleg a túlvilággal kapcsolatos elképzeléseit tükrözik. Hogy ki is volt Rehmiré, aki ilyen különleges sírt készített, ezzel kapcsolatban a föliratok nagyon bőséges tájékoztatást nyújtanak nekünk, nagyon sok mindent tudunk róla. Mielőtt azonban erről beszélnék, néhány társasági hírt szeretnék elmondani. Először is a múlt héten volt a társaságunknak több előadása is. Egyrészt volt a központi ülés, pontosabban egy előadása volt a múlt héten, és előtte való pénteken volt a másik előadás. Tehát most hétfőn Etiópiától Eritreáig című előadásunk hangzott el. Egy nagyon különleges utazásról szólt, Afrika utazó mérnök tartotta ezt az előadást, aki hátizsákkal járta meg ezt a területet. Addis Abebába repült a repülőgéppel, itt Etiópiában szállt le, majd indult el arra az útra, ami Eritreában ért véget, ahonnan szintén repülőgéppel tért haza, illetőleg utazott haza Magyarországra. Útközben pedig nagyon sokfélét látott, mindig olyan módon utazott, ahogy a helyi emberek is utaznak, tehát az előadás során láttuk azt, hogy milyen buszok, autók és egyéb járművek közlekednek ezeken a területeken, illetőleg gyönyörű szép tájakat lehetett látni, meg természetesen az emberek életébe is egy kicsit bele tudtunk pillantani, amennyire egy turista bele tud látni, beszélgetések során, jártában, kertében, amiket lát, és a természeti kincsekből is csodálatosan szép tájakat láttunk, gyönyörű akáciafákat, állatokból is voltak egészen különleges állatok is, és önmagában az az életmód, amit tükröztek ezek a képek, nagyon különleges volt. Teljesen más, mint amit megszoktunk itt Magyarországon, vagy akár Egyiptomban is. Egy sokkal ősibb, régebbi életmódnak a modernizált változata tükröződött. A kalandok is izgalmasak voltak, érdekesek voltak, úgyhogy nagyon tudjuk ajánlani, hogy a képes beszámolókat, ami további afrikai országokról is szól, a honlapján nézzék meg. Érdemes rákeresni. A Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján az előadó neve is szerepel, tehát annak alapján meg lehet találni a honlapját. A másik előadás, ami az előző pénteken volt, az pedig Fuller Andreának az előadása egy kaposvári épületről, ma Szivárványpalotának nevezik, annak idején, a 20. század elején, amikor épült, Szivárvány mozi volt. Az egyik első olyan mozi, pontosabban azon mozik közé tartozott, amikor először épült önálló mozi épület egyiptomi stílusban. Az egyiptomi stílus alatt azt kell érteni, hogy a moziba, hogyha belépett az ember, akkor olyan kép fogadta, amilyennek az egyiptomi világot a korabeli emberek képzelték. Ez az elképzelés pedig nagyon sok sírnak a építészeti maradványa, illetőleg a festményei alapján alakult ki, valamint olyan emlékek, tárgyaknak a segítségével alakították ki ezeket a képeket, amik eljutottak Magyarországra valamilyen kép formájában. Érdekes módon az egyiptizálás, az ókori, egész pontosan mezopotámiai egyiptizálás is eljutott ide, mert volt olyan jelenet, illetőleg készítettek olyan domborművet, amelyik ezt a mezopotámiai egyiptizálást vette alapul, annak a modernizált változataként jelent meg. Az üvegablakot, vagy átvilágító ablakot, ahogy a kaposvári mérnöki irodában nevezik, szintén bemutatta, itt is egyiptizáló motivumokat lehetett látni, ugyanúgy, ahogy a bejáratnak az oszlopfőinél is, amik fölött azonban Napóleon kalapjának nevezett módon alakították ki a bejárati részt, egészen egyedi, egész Európában nincsen hozzá hasonló. Tehát ez az előadás hangzott el, amelyikben persze egy kicsi mozitörténetbe is bele lehetett pillantani, Kleopátra filmekről, múmia filmekről lehetett hallani, és arról is, hogy milyen módon, hogyan folytak a 20. század elején a filmvetítések, kezdetben a néma filmeké, majd pedig a már hangos filmeké, és önmagában a hosszú mozik kialakulásának a története is világossá vált az előadásnak a segítségével. Tehát ezek voltak a legutóbbi előadásaink. A következő előadás április utolsó hétfőjén lesz, és egy másik izgalmas vidékre, területre fogunk eljutni, pontosabban több olyan területre is, amelyik Egyiptom és más országokat ölel föl, ugyanis Germánusz Gyula nyomába eredünk. Bengáli tűz, ez lesz az előadásnak a címe, szintén a honlapunkon lehet rákeresni, utána nézni, és ott természetesen a húsvéti üdvözletet is megtalálják a fórumban, hiszen minden kedves látogatónkat és hallgatónkat is üdvözlünk, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk, bár még a húsvét az holnap fog kezdődni, de jövő pénteken találkozunk legközelebb, úgyhogy előre csak ma tudjuk ezt mondani. Visszatérve akkor a mai témánkra, tehát Rehmirének a sírjáról van szó, ez a Nemesek völgyében található, azon belül is Sheikh Abdel Gurnában, és a 100-as számot viseli. Maga Rehmiré egy nagyon különleges személy volt, felső egyiptomi vezír, olyan vezír, akinek az apja is, sőt nagybátyja is vezír volt, tehát a vezéri hivatalt ilyen módon tulajdonképpen megörökölte. Ez azért is nagyon érdekes, mert atya, aki Hatshepszut korában volt vezír, nem veszítette el ezek szerint azt a hatalmat, befolyást, amit megszerzett, akkor sem, amikor trónváltás volt, és harmadik Tutmozisz fáraó lett a fáraó. Tehát az ő uralkodási idejében a 28-tól a 32. évig volt vezír, és utána pedig harmadik Tutmoziszt második Amenhotep követte a trónon, az ő idejében is folytatta a vezéri hivatal betöltését felső Egyiptomban. Ekkoriban ugyanis már két vezír volt Egyiptomban, egy felső és egy alsó egyiptomi vezír. A családjáról tudjuk, tehát Noferuber volt az atya, aki szintén a vezíri tisztséget töltötte be, és az ő édesatyának is ismerjük a nevét, akit Amtunak neveztek. Édesanyját Betnek nevezték, sajnos az ő családjáról nem tudunk, tehát nem ismerjük a további leszármazottakat. Azt viszont tudjuk, hogy Rekmirének a feleségét Meritnek nevezték, tehát a szeretett jelenti a feleségnek a neve, és azt is tudjuk, hogy több lánya volt, de fia csak egy volt. Nagyon érdekes, hogy nincsen sírhelye ebben a halotti együttesben Rekmirének, amiből lehet egy olyan következtetést is levonni, hogy máshol temették el, illetőleg még az is elképzelhető, hogy valójában további kutatást igényel a sír. Davis a feltárás során nem elég alaposan körültekintően nézett körül, és esetleg maga a sír bejárata előtti udvaron készült egy akna, és ott temették el. Ez ebben az időben nagyon meglepő és szokatlan lett volna, de kizárni nem lehet addig, amíg alaposan ezt is ki nem vizsgálták. A nagyobb valószínűsége viszont annak van, hogy nem itt temették el, és ha nem itt temették el, akkor többféle elképzelés is fölmerült, hogy miért nem. Az egyik elképzelés az az, hogy ő a vezíri tisztséget töltötte be, és a vezirek elképzelhető a királyok völgyében temetkeztek. Tehát volt olyan vezír, aki a királyok völgyében temetkezett, és akkor Rekhmiré is miért ne temetkezhetett volna a királyok völgyében. Mivel ott azonban csak a királyoknak a sírjait díszítették, ebből az következik, hogy igazán nagy megtiszteltetés volt, hogy a királyok mellett nyerhettek örök nyugodalmat, ugyanakkor díszítetlen maradt a sírjuk, tehát a halotti kultuszokat nem a királyok völgyében, hanem a nemesek völgyében kellett elvégezni. A másik variáció, hogy azért nincsen már sírakna, mert kegyvesztett lett, és ugyan megmaradt a sírja, de a temetés az máshol történt, és nem maradt idő, fölöslegessé vált, hogy itt sírkamrát építsenek a számára. Nem tudjuk egyenlőre, hogy mi a tényleges helyzet, az viszont biztos, hogy az, ami fönnmaradt, gyönyörű szépen díszített sír együttes, nem tűnik befejezetlennek. Viszont rongálásnak a nyomát föl lehet benne fedezni, nem csak az amarnapoli rongálásnak a nyomát, hanem más jellegű rongálásét is, ezért elképzelhető, hogy ez korabeli rongálás. Biztosak azonban nem lehetünk benne, mert 1833-ban, amikor először felfedezték egy sírt, akkor egy család lakott benne, pontosan a keresztcsarnok a lakás szerepét töltötte be, és az istálló szerepét töltötte be a hátsó, sötétebb helység. Tehát ott laktak, oda terelték be éjszakára a birkákat, ami természetesen nem tett jót magának a sírnak, de szerencsénk van, mert úgy látszik, hogy ez a koszréteg, ami rákerült, ezt nem akarták letisztítani, és restaurálás során sikerült gyönyörű szépen leszedni, csak kevés hiányossággal. Mielőtt a további részletekről beszélnénk, egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Hello, 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 hello الشرق بترد من الغرب وبحكيها بالسلم بتحكيني بالحرب وبحكيها من الشرق بترد من الغرب وبحكيها بالسلم بتحكيني بالحرب ما بعرف ليش ما بتفهمني صار إلها سنين بتعرفني عقلي ما بيمشي عقل هلو هلو هلا هلا مهما تقلي مهما قلي المي بتبقى مي يا دلة يا دلة هلو هلو هلا هلا هلو هلو هلا هلا مهما إلا أدق المي بتبقى مي يا دلة يا دلة هلو هلو هلا هلا.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat. Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és Rehmirének a sírjáról beszéltünk, annak az embernek a sírjáról, aki először harmadik Thutmózisz fáraónak az uralkodása idején, majd az őt követő második Amenhotep fáraó uralkodásának a kezdetén is a vezéri tisztséget betöltötte. Saját magáról Rehmiré a sírjában a következőt írja többek között, iratja: a nemes, a herceg, a titkoknak az embere, aki a szentélybe is belép, és akinél nincsen ajtó az Isten és ő közötte. Mindent tud, ami az égben van, ami a földön van, mindent, ami a rejtett duádban van. Ő a Perneszernek a szempapja, a Pervernek a látnokainak a nagyja, a leghatalmasabb valamennyi ember között. Tehát ezt a feliratot iratta a sírjába, ami jelzi, hogy valóban hatalmas hatalom volt az ő kezében, a fáraó után a második volt Felső Egyiptomban, és természetesen az alatt az idő alatt, amíg vezír volt, mert a haláláról, mikor, hogyan halt meg, nincsenek értesüléseink, tehát nem tudjuk, hogy vezírként halt-e meg, vagy pedig már más töltötte be a vezéri tisztséget, amikor elhalálozott. Az azonban tény, hogy a sírja nagyon különleges, és egy gyönyörűen kidíszített, számos jelenettel megfestett sír, amelyiknek a feliratai a vezér tisztségéről, a beiktatásáról, feladatairól is szólnak, szólnak a túlvilági életről, a halotti szertartásokról, például a szájmegnyitás szertartása szerepel, ami kifejezetten a királyoknak a privilégiuma volt a kezdeti időszakban, tehát az, hogy bekerülhetett egy nem királyi vérből származó személynek a sírjába, az mindenképpen hatalmas kegy volt, de építészeti megoldásokban is újdonságokat mutatott föl, amennyiben a Hosszanti folyosója fokozatosan emelkedő falakkal készült el, tehát majdnem 9 méter lett, mire az ember a végére ér. Ez szükségszerűen lehetővé tette, hogy jóval több jelenet jelenjen meg, újabb és újabb mozzanatokat tudjanak megörökíteni, amik részben a hétköznapi életéhez kapcsolódtak Rehmirének, mint magánembernek, tehát családja körében, például lakomát mutatnak be, meg bemutatják azt, amint a terményeket, a saját birtokán előállított terményeket végignézi, de ugyanakkor, mint vezír, a hivatali életét is bemutatják, és a hivatali élethez szintén hozzátartozott a termények megtekintése, átnézése, ezúttal azonban már nem akármilyen terményekről van szó, hanem adókról, tehát az adóknak a befizetését is ilyen formában sírjában megörökítették, de mint vezír fogadott külföldi követeket is, tehát az ajándékként Egyiptomba érkező adók is láthatók, részben Nóbiából, részben pedig az északi országokból, tehát például a szírek és a krétai kereskedőknek, korabeli diplomatáknak az ajándékait is megörökítették a sírjában. A sír elrendezésében, hogyha belépünk a sírba, akkor a keresztcsarnokba lépünk be, a bal oldallal kezdve ott magát a sír urát látjuk, érdekes módon a széke alatt egy libával, amint éppen a jogokat gyakorolja, vagyis ítélkezik. A saját felirata szerint szegényeket és gazdagokat egyaránt ítélt meg, nem volt részrehajló, a gyengémnek az érdekét az erősebbel szemben is képviselte. Ezt lehet itt látni, és mindjárt itt vannak a vezírre vonatkozó szövegek is, tehát a vezír feladatainak a bemutatása, majd a vezéri tisztséghez kapcsolódóan természetesen következnek az adóknak a felsorolásai, illetőleg rajzban való bemutatása. Az adók között a marha nagyon fontos szerepet töltött be, és majmok is vannak itt, meg dibák, sőt galambok is, és megint csak érdekes dolog, hogy az arany is megjelenik, de az arany mérésnek az ábrázolásával. És azt, hogy a méz különlegesség volt az ókori Egyiptomban, jól mutatja, hogy a vezír által behajtott adók között a mézet is külön ábrázolták. Öt egymás fölötti regiszterben mutatják egyébként be ezeket. Itt található meg az életrajzi fölirata is, amelyik föliratból tudjuk a családi kapcsolatait. További feladatokban azt is megtudjuk, hogy mik voltak azok, amiket mint adót az idegen országoktól behajtott, és igen izgalmas dolgokat tudunk meg, például Punt országából is érkeztek hozzá. Hogy hol volt Punt, ezt még ma is vitatott kérdésként kezeli az egyiptológia tudománya, valahol Szomália, Eritrea területén, az biztos, hogy a tenger felől is megközelíthető volt, illetőleg a Níluson is el lehetett oda jutni katonai expedícióval, de a sivatagon át különböző törzseknek a területén kellett haladni. Innen például páviánokat hoztak, kecskéket, majmokat, még van olyan majom, amit csimpánzzal azonosítanak, és hozták, amit Hatshepszut templomában is lehet látni, a tömjén fákat. Tehát azokat a fákat, amik az istenek lüstölésekor szertartásainál használt illatszereket biztosították, és amiket egyébként máshol is, például az egyiptomi, jó egyiptomi gyógyászatban is hasznosítottak. Aztán jönnek a krétaiak. Gyönyörű szép vázákat lehet látni a kezükben, a núbiaiaknál pedig különböző állatokat. Megint csak megtalálható a majom, ezúttal pávián majom, de van zsiráf is, meg leopárd is, és természetesen marhák is vannak, de ami nagyon érdekes, hogy kutyák is, tehát a délebbi afrikai kutyafajtákat is nagy örömmel fogadták az egyiptomiak. A szíreknek az adói között az edények ugyanúgy megtalálhatók, mint a krétaiaknál, ahogy ott voltak, de a lovak is szerepelnek, sőt medve is van, meg kocsi, a harci kocsi, az ekkoriban nagyon nagy érték volt, tehát más jellegű, más módon oldották meg a technikai kérdéseket bizonyos esetekben a szekereken, úgyhogy Egyiptom számára az érdekes volt, és van egy olyan kép, amelyiken úgy tűnik, mintha egy elefántot is vezettek volna, ebben az esetben az ázsiai elefántról lenne szó. Mint vezír, természetesen a feladatai közé tartozott Rehminének a katonai rend fenntartása is, éppen ezért egy núbiai hadjáratát is bemutatják, pontosabban arra utaló képeket lehet látni. És szintén nagyon érdekes feladata volt a vezérnek, a király kultuszának, halotti kultuszának és a király kultusznak a fenntartása, amihez kapcsolódóan a király szobrait is lehet látni azokon a műhelyekben, ahol készültek. Így aztán művészeti szempontból különösen érdekes ez a sír, hiszen az egyiptomi monumentális kőfaragásnak a rejtelmeibe enged bepillantani, ha nem is a részletekbe menően, de ahogy az egyiptomiak ábrázolták, néhány technikai fogást itt meg lehet állapítani, meg lehet nézni, hogy hányan, hogyan dolgoztak ezeken a szobrokon. Természetesen, mint feladat nem csak ez szerepel itt, hanem a királyi palotának az ellátása is. Nos, és itt elérkeztünk egy olyan helyre, ami nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy nagyon szokta izgatni az embereket, érthető módon, hogy mit tettek az egyiptomiak, hogyan táplálkoztak, és vannak receptek az ókori Egyiptomból. Nos, receptek nem maradtak fönn, pontosabban fönnmaradt, de már az alexandriai, tehát a ptolemaioszi időszakból származó recept Apiciusnál, viszont egy korábbi receptet éppen itt, a pékségben, a királyi pékségben, Rekhmirének a sírjában megörökítettek, és ez pedig a tigris mogyoróból készült sütemény volt. Képekkel örökítették meg, és néhány fölirat is van. Ennek alapján tudjuk, hogy az első feladat a tigris mogyorónak természetesen a megtörése volt. Ezt ugyanúgy törték meg, mint ahogy a gabonát, tehát mozsárba rakták a magukat, és utána a mozsártörőkkel szépen addig-addig törték, még egészen apróra törték a tigris mogyorónak a mogyoróit. A következő feladat a szitálás volt. Ugye, ha a lisztet akarunk készíteni, akkor nem mindegy, hogy milyen minőségű az, különösen, hogyha egy sütemény készül bele, minél finomabb a liszt, annál jobb volt, tehát itt is a szitálás következett, hogy jó, finom legyen ez a liszt. Ezután mézet tettek hozzá, azzal édesítették, majd jól összekeverve jött létre az a tészta, ami magának a süteménynek a tésztáját jelentette. Ezt a tésztát aztán egy ideig úgy tűnik, hogy állni hagyták, tehát minthogyha keresztették volna. Majd a következő jelenet, amit látunk, az az, hogy egy edénybe öntik, úgy tűnik, minthogyha fémedény lenne a színe alapján, de nem tudjuk biztosan. És ezt az edényt utána egy sütőnek a tetejére helyezték el, vagyis tűz fölötti lapra rakták, egy kicsi olajat is tettek mellé. Tehát, minthogyha olajban forralták volna föl ezt a süteményt egy kicsit, és így nyertek valamiféle anyagot, valamiféle tésztát, ami aztán kihűlve formázhatóvá vált, és különböző formákban lehetett aztán fogyasztani. Tehát ez az étel gyakorlatilag egy mézes puszedlihoz hasonló, olyan jellegű sütemény lehetett, aminek a formája, mint mondom, nagyon változatos volt, tehát lehetett egyszerű mértani forma, mint például egy ég, de lehetett állatalakú is. A tigris mogyoróval kapcsolatban pedig, ezt ugye Cyperus esculentusnak nevezik latin nevén, azt is érdemes megjegyezni, hogy ezt az egyiptomiak nagyon szívesen fogyasztották. Nasizás céljából is, illetőleg olyan célból, hogy különböző ételekhez hozzátették, akár mondjuk azt köret formájában, akár pedig nyersen. Az ókori egyiptomi neve Uach volt, és van egy külön név a Senita, ami szintén rá vonatkozik, de pontosan nem tudjuk, hogy milyen módon jelölte magát a növényt. Úgy tűnik ugyanis, mintha a Senita az a zöld növényi részt jelölné, az Uach pedig a magot. De elképzelhető az is, hogy a Senita a magot is magába foglalta. Egy biztos, nem véletlenül nevezik mogyorónak, mert nagyon kemény burka van, tehát ezt meg kell törni, és utána lehet hozzájutni a mogyoró nagyságú és csíkos, innen a tigris név, maghoz, ami aztán édeskés ízű. Az egyiptomiak felhasználták többféleképpen, a gyógyászatban is felhasználták. Nagyon ősi felhasználási módjára utal az, hogy Kubbetel Hávában olyan edényt is találtak, ami ilyen föliratot tartalmazott, tehát a normál háztartási anyagok között tartották. Orvosi papiruszokban ugyancsak szerepel, nagyon változatosan használták föl, liszt formájában, tört, tehát dara formájában, főzve is, olajban pirítva, tehát a belső felhasználásokban előkelő szerepet töltött be. A sütemény, tehát ami ebből készült, nyilvánvalóan egy édes sütemény lehetett, amit még a király is igen szeretett, hogyha pont ezt jelenítette meg a vezír, mint a udvari életének egyik fontos pékséghez kapcsolódó jelenetét. Most ismét zene következik, majd folytatjuk a sírnak a bemutatását. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, melyben Rehmiré sírjában járunk, ő harmadik Tutmozisz fáraó uralkodásának a vége felé, majd második Amenhotep fáraó uralkodásának a kezdetén töltötte be a vezéri tisztséget, és atya is vezér volt már. Sírja igen különleges, festett ábrázolásokkal van díszítve, eddig arról volt szó, hogy ahogy beléptünk a sírba, bal oldalon a vezéri feladatainak a különböző ábrázolásai jelentek meg, illetőleg itt lehet olvasni a vezér feladatainak a felsorolását is. A feladatok között szerepelt a pékségnek az irányítása többek között, és innen maradt fönn egy receptünk képregény formájában az ókori Egyiptomból, mert az összes többi recept, amit ismerünk, ami sajnos nagyon kevés, az már a Ptolemaiosz időszakból származik. Az étkezési formákra, magukra, az ételekre csupán a sírban elhelyezett sírleletek alapján lehet következtetni, amikben azonban a 18. dinasztiában segítségünkre van egy különleges mumifikálási mód, ha úgy tetszik. Nevezetesen a halottak számára mindig szükség volt halotti mellékleteknek a biztosítása, és ezen halotti mellékletek között az ételek is fontos szerepet töltöttek be. Az ételeket be lehetett rakni edényekben is a halottnak a felszerelései közé. Volt azonban egy olyan módszer is, amikor tulajdonképpen az étel darabokat tartósították, mumifikálták, és utána berakták egy az étel formáját felvevő dobozba lényegében, és ezzel együtt helyezték el a sírban. Hogyha valaki Egyiptommal jár, a Tahrir téren, az Egyiptomi Múzeumban, illetőleg a Mezőgazdasági Múzeumban is láthat ilyen emlékeket. Rehmiré sírjából azonban nem ismerünk ilyent. ami nem jelenti azt, hogy ő nem kapott ilyent, csupán azt jelenti, azt mutatja, hogy amikor a sírt felfedezték, legelőször 1833-ban tudósítanak róla, akkor egy arab család lakott itt, tehát már használatba vették, és nyilvánvalóan ez másrésztről azt jelenti, hogy ami egykor a sírba bekerült, azt jóval korábban már széthordták onnan, amikor ide beköltözött ez a család, akkor már ez nem sírként funkcionált, hanem egy festett barlang volt, ami mivel sötét volt, nem igazán látszott, hogy milyen szépen ki van festve. Mi azonban látjuk ezeket a festményeket, hiszen restaurálták őket, és ott hagytuk abba, hogy a festmények között, tehát a királyi palotában folyó munkák is szerepelnek, mert ezeket is felügyelte a vezír. De magát, a sír urát is látjuk itt, családja körében, Menhépen részenemnek nevezték egy szem fiát, ő üdvözli őt, amint az ősökkel együtt szépen egymás mellett ülnek székeken, ami a korábbi időben nem volt annyira gyakori, de mindig a ház urát megillette. Itt egymás mögött szépen így sorakoznak az ősök, és üdvözlik őket, áldozatot mutatnak be a számukra. Ugyanezen az oldalon újabb feladatköre is látszik a vezírnek, ugyanis a különböző vadállatokat is bemutatják, hozzák hozzá, és ezen vadállatok között az Oryx antilop ugyanúgy szerepel, mint a vad bika például, vagy a hegyi kecske, és hiénák is szerepelnek, no meg vadászkutyák is, ami azt mutatja, hogy itt tulajdonképpen a vadászatnak az eredményét mutatják, annak az eredményét, ami a fáraó testőrségének volt a feladata, tehát ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a testőrség is a vezérnek az irányítása alatt állt, ezt mutatja. Egy következő jelenetben az aratás istennőjének, Renenutetnek szóló himnusz olvasható, és mellette pedig a szőlőnek a begyűjtése, tehát a szüretelése jelenik meg. De nem csak ezeket a feladatokat végezték az emberei, hanem halásztak és madaráztak is, mind a kettő hálóval történt, és ezt is nagyon szépen részletesen bemutatják. A hálós halászatot különösen részletesen lehet látni. A termények között pedig nem csak az már említett vadállatok szerepelnek, hanem vannak itt struccok is, illetőleg a sivatagnak az élővilága, meg a mocsárnak, papirusz bozótosnak az élővilága is. A hosszanti csarnokban, tehát ami merőleges erre a kereszt csarnokba, ott is megjelenik maga a sírnak az ura, amint ül és felügyeli az különböző adóknak a bemutatását. Az adók között a templomi adók is szerepelnek, hiszen Amon templomának is a felügyeletét ellátta. Például gabonákat lehet látni, de babot is meg lehet figyelni itt, és lehet látni azt, ahogy lemérik mindezeket, elkészítenek különböző terményeket a tárolásra, például bort, papíruszt, vagy olajat, mézet is, különböző magvakat, és azt is lehet látni, ahogy a majmokat szépen begyűjtik. Hogy a majmoknak milyen feladata lehetett, azt ebben az esetben nem tudjuk konkrétan, de más jelenetekből kiderül, hogy nagyon ügyesen betanították őket különböző feladatok elvégzésére, tehát például a pálmafákon a datolyapálmát, vagy pláne a dumpálmát majmokkal lehetett leszedetni. És ismerünk olyan jelenetet is, bár az Ózó-birodalom korából származik, amikor a majom a rendőrök kisegítője volt, ő volt az, aki a tolvaj nyomába eredt, és addig igyekezett, míg utol is érte, és megállította, elkapta, úgyhogy így a rendőri kézre kerültek a tolvajok. Egy következő egység ebben a részben, amikor a templomnak a műhelyeit mutatják be, itt különböző krémeket és azoknak az előállítását lehet látni, vásznakat, és lehet látni különböző külföldi személyeket is, akik nyilván mint hadifoglyok kerültek Egyiptomba, és látták el a különböző feladatokat, munkákat. Asszonyokat és nőket is elővezetnek itt, tehát családostul hozták a foglyokat. Ugyanakkor azt is lehet látni, ahogy a vászonhoz szükséges anyagokat hozzák, tehát a lent, ahogy beszállítják, lehetünk marhaszámlálásnak a tanúi, és különböző műhelyekbe is bepillanthatunk. Ezek megint nagyon érdekesek, például a kővázáknak a készítését is lehet látni, lehet ékszerészeket látni, akik különböző ékszereket készítenek, vagy például a bőrművest, amint az új birodalom korában már általánosan elterjedt bőrből készült szandálokat, papucsokat készíti. Ruháknak a készítését is meg lehet nézni, és azt is, hogy az ácsok hogyan dolgoztak, hogyan vágták, például fűrészelték szét a faanyagokat. Nagyon izgalmas az a jelenet sor, amikor az építkezéshez szükséges tégláknak az előállítása van, amit egyrészt azt is bemutatják, hogy a földből hogyan bányásszák ki ezeket az agyagrögöket, aztán lehet látni, ahogy iszapolják, hogy felhasználható legyen, hogy valóban fazekas agyag legyen belőle, illetőleg kézműves agyag, és utána maguknak az agyagtégláknak a megformálását is bemutatják. A fémműveseknél a fémnek a előállítása mellett a fémnek a mérése is szerepel, hiszen a fém az nem csak mint alapanyag volt lényeges, hanem mint mérőeszköz is az egyes súly egységeket a debenben határozták meg, a deben pedig réz, ezüst vagy arany volt. Munkások csoportja is látható, és látható olyan, amikor hajózásról van szó, tehát áruknak a szállítása. Nagyon fontos jelenet még egy utolsó egység tulajdonképpen, a halotti rítusnak a sora. A halotti rítust részben olyan formában mutatják be, hogy milyen árukat, terményeket szállítottak a sírba, hogy a túlvilági életében valóban jól el legyen látva Rekhmiré. Részben pedig azt a halotti menetet is, ahogy Anubis elé vonultak, aki ugye a halottakat a túlvilágon Osiris elé vezette, és aki magának a mumifikálásnak a szertartását végezte, az őt helyettesítették tulajdonképpen a papok, de olyan jelenetek is láthatók, mint például az abidoszi utazás, hiszen Abidosz Osirisnek a székhelye olyan hely volt, ahová a halottak szintén el kellett jussanak. A nyugatistennőjéhez, vagyis Háthorhoz is eljutott, áldozatokat vágtak le, mutattak be neki az oltáron, az ő számára, a túlvilági élete számára, illetőleg a szarkofágját is lehet látni a sírban ábrázolva, és azt is lehet látni, hogy a sír előtt két obeliszk áll. Ez mutatja, hogy a sír egy klasszikus, újbirodalmi síregyüttes volt, külső megjelenésében legalábbis, tehát volt egy előudvara, és azon az előudvaron obeliszkek segítették a halottnak a túlvilágra jutását, Osiris, az istenek megközelítését. Ebben a részben az áldozati listánál láthatók gyermekei is, illetőleg 50 egységre lehet osztani ezt a túlvilági előkészületet, a halotti rituálénak a temetési részét, ahol különböző állatokat vágnak le, a bekenés jelenete látható, a szempap, amint a szájat, és ezen keresztül a testnek a többi részét is megnyitja. Ezt ugye a koporson végezték el, de képletesen magán a mumián, hogy a túlvilágon ugyanúgy tudjon jönni, menni, mozogni, mint ahogy az életében tette. Aztán különböző adományok vannak itt megjelenítve, de például a kertjét is lehet látni a kiskerti tóval és az ott ülő vendégekkel, akik a halotti lakomán, halotti toron vesznek részt. Van aztán egy olyan egység, amely második Amenhotepet mutatja be, azt az állapotot, amikor a koronázásra készül, illetőleg amikor ténylegesen a koronázása történik meg a fáraónak. Őt is üdvözlik természetesen az alattvalói, közöttük Rehmiré is. Tehát ezek a legfontosabb jelenetek a sírban, és arról se feledkezzünk meg, hogy nem csak a falakat díszítették, hanem a mennyezetet felülről is díszítették különböző nagyon szép mintákkal, ugyanúgy, ahogy a korszak további sírjait is. Ezzel búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Kontaktrádió. A fáraók földjén.